értésében.
Hát, igyekszünk. Tehát Csőz Gergely vagyok, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának szerzőjogi főosztályáról jöttem, és nem kifejezetten a szerzői jogról, sokkal inkább a szerzői jogi tudatosságról, ennek a tudatosságnak a fejlesztéséről szeretnék most beszélni, és a rendelkezésünkre álló eszközökről. De hogy csak egy sztorival kezdjem, nemrégiben egy új hobbiba kezdtem, makettezés, modellezés, jogászkörökben kreatív hobbik felvétele több szempontból tanácsos, végre egy olyan tevékenység, amiben több tucat munkaóra belőlése után végre valami egyszer fixen kész van. És nincsen fellebbezés, nincsen második kör, nincsen harmadik kör, nem változik meg körülötte a környezet, valamit alkotunk, kreatívan készen van. Ez egy nagyon kedves kis hobbi kell hozzá, türelem, kézügyesség, mentális kitartás, ezért számomra egy kicsit furcsa, hogy ilyen kifejezetten agresszív eszközök a fő tárgya. Második világháborús repülőgépekkel szokták ezt a hobbit indítani. Hát én is megkaptam a magam első Messerschmitt modelljét egy karácsony alkalmával, hogy kezdjem el kirakni, neki is ültem. És amíg elemezgettem, hogy mit hova fogok rakni, szembe jött egy copyright notice magán a modellen. Ó, mondom, sehol nem menekülök a munkám elől. De egy ilyen kis kedves aranyos elemnek tűnt, és azt nem mentem volna tovább, amikor elgondolkoztam, hogy tulajdonképpen mi is állít szerzőjogi oltalom alatt. Kezdjük az elején. Ha összerakom a modellt, akkor az nem a gyártónak, a modell gyártójának a termékének a többszörözése lenne, már ha egyáltalán oltalom alatt állhat, hanem egy létező harcigépnek, egy második világháborús harcigépnek a miniaturizált másolatáról lehet szó, ha egyáltalán az megint csak oltalom alatt állhat. Ilyenkor a jogosult nem a gyártó lesz, hanem az eredeti előállító cége a gépezetnek. Felmerül bennem az is, hogy mi van a festéssel, ezzel a rejtő mintával, már ha az állhat megint csak oltalom alatt, akkor annak ki lesz a jogosultja, a Luftwaffe? Tehát több ilyen érdekes kérdés felmerült bennem, aztán ott volt még az eset is, hogy mi van, hogyha arra utaltak, vagy arra próbáltak utalni, hogy a szerzőjogi védelem arra a metodikára, arra a módszerre terjed ki, ahogyan ők feldarabolták ezt a kész gépet, amiből nekem majd össze kell rakni, de hát az meg egy módszerelv eljárás, azt maga a szerzőjog zárja ki. Tehát eljutottam arra a pontra, hogy már könnyéki turkáltam a dobozban a papírmunkákat keresgélve, hogy hol találok egy szerzőjogi nyilatkozatot, hogy legalább kiderüljön, hogy mi az Istenre vonatkozik ez a bizonyos copyright notice. És ahelyett, hogy maketteztem volna, volt időm elmerengeni azon, hogy az élet mely területein tényleg bárhol szembe jöhet ez a bizonyos téma, ezért nagyon-nagyon fontos a szerzőjogi műveltségről és annak oktatásáról, fejlesztéséről beszélgetnünk. Ez a szerzőjogi műveltség, szerzőjogi írástudás, a digitális írástudás mintájára kialakult fogalom, az angol száz copyright literacy-ből ered, ami nem csak lexikális tudásanyagot, esetleg gyakorlati ismereteket, nemzeti vagy nemzetközi ismereteket jelent, hanem magában hordoz, az általam olvasott legjobb definíció szerint magában hordoz egyfajta hozzáállást, magatartást, tudatosságot, viselkedésmódot. Ennek a tudásszintnek a vizsgálata az már többször, többféleképpen több fórumot érintve is megtörtént. Történt ez közgyűjteményi dolgozó könyvtárosok körében is, külföldön több komolyabb felmérés is volt. Én egyre szeretnék fókuszálni itt most, ez a Tanya Todorova féle, többek által is ismert, sokak által már megénekelt tartalmú, internacionális 10 államot érintő, köztük Magyarországot is érintő kutatás lenne. Nem akarnék belemenni a részletekbe, nem akarnék idézgetni számokat, mások előttem már sokkal alaposabban, sokkal részletesebben kielemezték ezt, csak egy apróságra szeretném felhívni itt a figyelmet, hogy a közel 2000 résztvevő közgyűjteményi dolgozóból, akik részt vettek ebben a kutatásban, ugye ez egy önbevalláson alapuló kutatás volt, majd hogy nem teljes egyetértés volt közöttük, hogy szerzőjogi ismeretekre az ő saját munkájukban szükség lenne, ennek az oktatási területnek a fejlesztésére szükség van. Na hát nézzük meg, hogy mit teszünk ezzel a kapcsolatban. Ez is egy olyan téma, amit mások előttem már részletesebben kifejtettek. Nem kívánok mélyen a részletekben belemenni. Csupán felsorolási jelleggel, ugye a specializált oktatási, felsőoktatási tanmeneteken kívül, gondolok itt például, hogy a jogi képzésnek kötelező eleme a szellemi tulajdon oktatása, mikor, hol, milyen mélységben. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala igazságügyi minisztériumi rendelet alapján iparjogvédelmi tanfolyamot, szerzőjogi tanfolyamot végez, szervez több különböző fokozatban, alapközép, felső és középfokon. Távoktatási rendszerünk is van kidolgozva ennek a területnek az oktatására, meghívásra szívesen megyünk vendégelőadásokat tartani más intézményekbe, több helyen is megfordulunk. Van tansegédletünk, amit kifejezetten középiskolásoknak dolgoztunk ki, nem is magunknak a középiskolásoknak, hanem pedagógusoknak, osztályfőnököknek, osztályfőnöki órák megtartására egy tematizált szellemi tulajdonvédelemről, szerzőjogról szóló osztályfőnöki órához egy rövid pároldalas háttéranyagot állítottunk össze, hogy minden szükséges információt megfelelő forrásból be tudjanak mutatni. Volt több javaslatunk a NAT és a kerettanterv bővítésére ezekkel a témákkal, területekkel, illetve vannak kiadványaink is. Ezek igen széles skálán mozognak. Publikálási felület a szakirodalomnak, statisztikai adatok az érintett iparágokról, de vannak oktatási könyveink is, ezekben megint csak nem mennék bele most részletesebben. De tudjuk, hogy mindez önmagában, és tapasztaljuk is, kevés, elég kevés az, hogyha csak mi próbálunk, vagy csak néhány közintézmény próbál aktívan részt venni ennek a tudatosságnak, ennek a bizonyos szerzőjogi ismeretanyagnak a bővítésében. És tudjuk azt, hogy pusztán lexikális tudás átadása önmagában szintén kevés a szerzőjogi műveltséghez kapcsolódó általános ismeretanyagon túlterjeszkedő tudatosság, viselkedésmód elsajátításához. Ezért próbálunk kollégákkal alternatív eszközöket fejleszteni, illetve alternatív eszközöket gyűjteni más hasonló problémákkal küzdő országokból. Az egyik alternatív eszközünk például a társas játék, amit akár oktatási előadási folyamok közben vagy végén alkalmazunk. Ezeknek a funkciója az, hogy oktatási segédletként, gyakorló eszközként, figyelemfelkeltésként funkcionáljanak, de önállóan is alkalmazhatóak. Például ugye szerzőjoghoz kapcsolódó legendákkal szembeállítani a valóságot, de vannak más társas játékok is. Ügyfélszolgálati játékokat szoktunk vinni előadásokra is hasonlók. Egy másik alternatív eszköz például a tematikus séták szervezése, ahol a figyelemfelkeltés, életszerű példákon testközelből bemutatása a különböző szerzőjogi kérdéseknek a cél, hogy könnyebben és mélyebben tudatosuljon mindaz, amiről mi itt próbálunk beszélni. De emellett ugye a fő tevékenységünk, vagy amit leggyakrabban csinálunk, azok maguk a szerzőjogi oktatások, szerzőjogi előadások, tanfolyamok, amiket szervezünk. Akik előadunk, mind jogászok vagyunk, mind tudjuk azt, hogy mennyire nehéz a jogi anyagokat átadni, jogi ismereteket átadni, ezeket megemészteni, különösen, hogyha valakinek nem ez a választott hivatása, hogy ezzel kelljen feltétlenül küzdeni, és azt is tudjuk, hogy jogászkörökben sem túl népszerű a szerzőjog, már a könnyen emészthetőség, legalábbis nem a könnyen emészthetőségéről híres, ezért mindig kísérletezünk alternatív eszközökkel, mindig kísérletezünk új módszerekkel, hogy hogyan tudjuk könnyebbé tenni ennek a területnek a megemésztését. Éppen ezért a legutóbbi fél évben, egy évben kezdtem el kísérletezni én magam is egy olyan vizuális segédeszközzel, amit az előadásokba próbáltam beépíteni. Főként olyan előadásokról van szó, ahol egyszer, egy alkalommal, mondjuk egyben 4 vagy 5 tanórányi idő alatt kellene a teljes szerzőjogot bemutatnom a hallgatóságnak. Hát nem egy könnyű eset, és amikor a végén elkezdek visszautalgatni az elejére a tananyagnak, akkor már senki nem tudja, nemhogy azt, hogy miről beszéltem egy órával ezelőtt, hanem a saját nevét sem sokszor, már ha ébren vannak. Éppen ezért próbálkozom egy alternatív eszköz bevezetésén, csak hogy felhozzam a konkrét példát. Így próbálom felvezetni magát az előadást, hogy körüljárjuk a szerzőjogot, beszélni fogunk a hátteréről, tárgyáról, keletkezéséről, tartalmáról, korlátairól, a jogérvényesítésről. Ezekhez kapcsolódóan néhány érdekes témáról, meg az érdekességekhez fűződő pár apró összefüggésről. De hogy ezeken túlmenően mi mindenről lehetne még beszélni, és mi mindent úsztunk meg a rövidített anyaggal a kedves hallgatók, szóval lehetne ezt még bővíteni. Amit itt látnak, azt az angol úgy hívja, hogy mind map, innét a copyright mind map elnevezés. Maga a gondolattérkép, a mind mapping, a gondolattérképezés egy olyan kommunikációs eszköz, egy olyan kommunikációs oktatási felfogás, ami tudatában van annak, hogy az emberi memória, önfejlesztő intelligencia, az nem a lineáris text alapú anyagokat emészti könnyebben, tisztában vagyunk azzal, hogy itt, és tudatában vagyunk annak, hogy sokkal vizuálisabb eszközökre lenne szükség, és ehhez próbálunk alkalmazkodni egy ilyen gondolattérkép elkészítésével. Maga a gondolattérkép az tulajdonképpen egy jegyzetelési vizuális tansegéd, jegyzetelési technika, egy vizuális tansegédlet. Ennek rengeteg formája van, tőlünk nyugatabbra oktatják is az egyedi dizájnokat, vagy a könnyebb jegyzetelési technikaként már a mindmappinget, de vannak szoftverek is, amik kifejezetten mindmappek létrehozására, mindmap jegyzetek elkészítésében próbálnak nekünk segítséget nyújtani. Hogy a gyakorlatban ez hogyan is működik, hogyha én mondjuk felhasználási szerződésekről és azok tartalmi elemeiről szeretnék előadást tartani, akkor el kell helyeznem ezt a bizonyos felhasználási szerződéseket a szerzőjog teljes rendszerében, tehát a szerzőjog gyakorlásán belül járunk ilyenkor, ahol ugye lehetne beszélni közös jogkezelésről és egyéni engedélyezésről, ugye kisjogos és nagyjogos joggyakorlásról. Itt most ugye a nagyjogos joggyakorlásról, egyéni engedélyezési folyamatról lesz szó, ahol árvaművek felhasználási engedélyezése vagy munkaviszonyban létrehozott művek jogátruházása mellett felhasználási szerződésekről beszélhetünk tematikusan, és aztán ezt a témakört lehet akár címszavasan bemutatni idáig az összes főfejezetet, akár továbbbontani további ágrajzok tekintetében, vagy ágrajzokkal. Ebből is látszik, hogy ez egy valóban a lexikális tudás feltérképezésére szolgáló eszköz, de hogyha nagyon pesszimista akarnék lenni, akkor mondhatnám azt is, hogy nem több egy színes szagos tartalmi, jegyzéknél. Ami már nem rossz, már egy hatalmas erőlépés ahhoz képest, hogyha az ember szembesül a törvényszöveggel, már sokkal könnyebb tájékozódni benne. De ha belegondolunk a probléma megoldásban, gyakorlati jogalkalmazásban önmagában nem feltétlenül segít. Hogyha én a modellemen szereplő copyright notice tartalmát szeretném megállapítani, a mind map csak annyiban segít, hogy nem fejben, hanem egyszerűen a térképen ugrálok jobbra-balra, és próbálom megtalálni, hogy hol is járok, és mi is lenne itt a megoldás, mi lenne, ami szempont, figyelembe vehető szempont lenne. Éppen ezért szükségünk van a térkép mellett egy útvonal tervezőre is. Hogy mire is gondolok itt? Maga a mind map önmagában, ugye egy vizuális segédlet a joganyag tartalmához. És akkor ehhez kapcsolódóan még egy személyes történet. Én valaha tanultam egy kis programozást, nagyon minimálisan. A Hello World-on túl nem nagyon jutottam, de annyiban segített, hogy a programozási logika segített megérteni jogszabályok felépítését, a jogszabály felépítési logikát, ez a bizonyos fuzzy logika ugye mindkét területen alkalmazott, és ugyanúgy definiált fogalmakról, folyamatokról, funkciókról van szó, ezeken módosító osztályokról, és ezeknek a rendezett vagy többé-kevésbé rendezett halmazából áll ugyanúgy egy programkód, mint akár egy törvényszöveg ideális esetben. És amikor egy programkódnak a funkcióját próbálja valaki bemutatni, akkor jellemzően nem a kinyomtatott kódot nyomja mások kezébe, hanem egy folyamatábrát készít, egy vizuális flowchartot készít arról, hogy hogyan is működik, milyen folyamatokon megy keresztül az adott szoftver, és milyen kimenetei lehetnek. Vajon tudnánk ezt alkalmazni a szerzőjog területén? Ez volt számomra a kérdés, és ahhoz, hogy be tudjam mutatni azt, hogy miként is sikerült ezt megvalósítani, egy rövid előadás részletbe szeretném önöket beavatni, hogyha ez belefér az időnkbe. Tehát egy nagyon rövid részletet mutatnék be arról, hogy hogyan is oktatjuk a szerzői jognak, hogyan is oktatom most a szerzői jogot. Frank Herbert szavaival érve egy folyamatot ugye nem lehet úgy megérteni, hogy megállítjuk azt. A megértésnek együtt kell haladni a folyamattá, kövessük ezt a tanácsot. Tehát jellemzően a szerzőjogi ismereteinket valamilyen felhasználással kapcsolatban kell alkalmaznunk. A hivatalhoz beérkező megkeresések jelentős része, bő 90%-a valamilyen felhasználáshoz kötődik. Viszont ezeknek a felhasználásoknak az értékelésével kapcsolatban maga a jogszabály egy kidolgozott logika mentén, már egy programozott logika mentén végigkövethető, és konkrétan bármilyen kérdés megválaszolható, hogyha tudjuk, hogy honnét, hova haladjunk. Na most ebben szeretnék egy segítséget, vizuális segédeszközt bemutatni. Ugye amikor egy szerzőjogi kérdés felmerül, következő logikai lépéseken érdemes végigmenni. Az első, amit meg kell állapítanunk, hogy oltalom alatt állhat-e a mű, és itt egy kardinális kérdés, egy kardinális elem az az egész szerzőjog felépítésében, hogy nincs formális levédetés. Tehát vizsgálati szempontok vannak, és ezekben a vizsgálati szempontokban a végső szót a bíróság mondhatja ki. Mégpedig a vizsgálati szempontjaink lehetnek, ugye az oltalmazható alkotás kategóriájába tartozik az általunk hasznosítani kívánt mű, ugye tényötlete eljárás önmagában nem. még irodalmi tudományos művészeti alkotások azok, amik oltalom alatt állhatnak, hogyha ezeknek a feltételeknek nem felel meg a mű, akkor nem is oltalom alatt álló műről beszélhetünk, nem kell felhasználási engedélyt kérni, és innét megyünk tovább. Természetes személye az alkotónk, ugye legutóbbi bírósági döntések alapján állat vagy mesterséges intelligencia még nem minősül alkotónak, úgyhogy az ő művük nem védett. Egyéni eredeti jellegnek megfelele, ugye ez a bizonyos egyéni eredeti jelleg, aminek a legnagyobb jelentősége van egy mű értékelésénél, műoltalmának értékelésénél, egyénie volt-e alkotói mozgástere az alkotónak, élte alkotói mozgástérre, érte a rendelkezésre álló alkotói mozgástérre az alkotó, hogyha nem, akkor a mű nem egyéni, nem álló oltalom alatt. Illetve az eredetiség kérdése, hogyha egy korábbi mű szolgai másolatáról van szó, az már plágium. Következésképpen viszont, hogyha nem egy korábbi műszolgai másolatáról van szó, akkor még mindig vizsgálandó szempont lehet az oltalmi idő, hogyha eltelt a szerző halála óta 70 év, akkor ugye letelt az oltalom, kiesik a szerzőjog alól, szerzőjogi oltalom alól a mű, egyéb esetben pedig mehetünk tovább, és vizsgálnunk kell, hogy az általunk végezni akart hasznosítás az jogi értelemben vett felhasználásnak minősül-e. Na most a többi folyamatot nem fogom ilyen részletesen bemutatni, majd látni fogjuk, hogy miért. A felhasználás kérdése már csak azért is érdekes, mert hogyha nem felhasználásról beszélünk, akkor egy klasszikus műélvezetről van szó, amihez nem kell engedély. Akkor mégis mi minősül felhasználásnak? Hát az, amit a törvény annak definiál, illetve amit aztán a jogértelmezés beleért. Csak hogy példát hozzak erre, vagy egy nyilvánossághoz közvetítésnek minősül-e a linkelés, ezt nem tudjuk meg a törvényből sem, mert ez az Európai Unió bírósági gyakorlatából derül ki. Ebből is látszik, hogy egy olyan területről van szó, amihez jelentős lexikális tudás kell, jelentős ténybeli tudás szükséges, ezért is nem részleteztem annyira magát ezt a folyamatot, és így segíthet nekünk például ez a bizonyos mind map, hogy segít valamennyire eltájékozódni, hogy hol is keressük a válaszokat ezekre a kérdésekre. Illetve hát ugye fontos azt is tudni, hogy bíróság is dönthet ezeknek az értékelésében, lásd ugye az Európai Unió Bírósága. Ha már felhasználásról beszélünk, akkor érdemes megvizsgálni, hogy szabad felhasználásról van-e szó, itt is maga ugye a törvény definiálja az egyes lehetséges szabad felhasználási módokat. Például ilyen lehet ugye egy terminálos felhasználás kedvezményezett intézmények esetén, de emellett vannak általános feltételek is, aminek meg kell felelnie a felhasználásnak. És ha ezeknek megfelel, akkor ugye díjtalan, engedély nélkül végezhető felhasználásról van szó, ehhez is szükséges kellő mennyiségű tényanyag, ennek az értékelésében is a végső szót a bíróság fogja kimondani, és hogyha ezeknek nem felel meg, akkor bizony engedélyt kell kérnünk a felhasználásra. Itt még mindig nem érdemes rohanni a szerzőhöz közvetlenül, mert lehet, hogy nem is találjuk meg. Ennek többek közt az is lehet az oka, hogy annyira tömeges jellegű a felhasználás, hogy már közös jogkezelésbe utalt felhasználásról van szó. Amit egy több rétű kérdés, ugye vizsgálandó az, hogy az adott szerzőnek az adott műve, adott felhasználási mód tekintetében közös jogkezelésben engedélyezett vagy sem, de szerencsére itt a szerzőjog rendszerében egyedülállóan borzasztóan egyszerű dolgunk van, van egy hatósági nyilvántartásunk. Hogyha ebből levezethető, hogy az adott tevékenység közös jogkezelésben van, akkor hogyha ebből levezethető, hogy nincsen közös jogkezelésben, akkor egyéni szerződési úton lehet engedélyt kérni a felhasználásra. Ha viszont közös jogkezelésben még van, akkor még mindig vizsgálandó az, hogy reprezentatív közös jogkezelésben van-e ez a bizonyos jog. Ilyenkor a közös jogkezelő díjszabása az, ami irányadó lesz. Vagy hogyha nem reprezentatív közös jogkezelőnél van a jog, akkor meg azt kell vizsgálni, hogy az ő repertoárjában szerepel-e az adott szerző adott műve. Ha igen, a díjszabása szerint kell eljárni. Ha nem, akkor egyéni engedélyezési út van. Itt is ugye a bíróság lehet egy döntő tényező, hogy megállapítsa, hogy az adott felhasználás beleesik-e a kis jogos felhasználási módba. Egyéb esetben pedig megyünk tovább az egyéni szerződés megkötésére. Csak hogy egy példát is hozzak, irodalmi szerzők, irodalmi műveinek haszonkölcsönzését ugye a MISZJE engedélyezi. És logikailag bár sokkal előbb szembesülünk ezzel a kérdéssel, de a folyamatban itt merül fel elsőként, a szerző ismertségének kérdése, mert ha igen, akkor ugye ismert a szerző, akkor ugye egyénileg lehet vele szerződni, ha viszont a szerző ismeretlen vagy ismeretlen helyen tartózkodik, akkor jön egy jogosult kutatás, amiből lehet árvaművi engedélyezési eljárás is, hogyha nem találjuk meg a szerzőt. Ez logikailag azért itt jön, mert lehet, hogy mondjuk közös jogkezelésben gyakorlandó jogról van szó, olyankor árvaművi engedélyt nem folytat le a hivatal, hanem a közös jogkezelőtől kell megkérni a felhasználási engedélyt, illetve ugye ennek a bizonyos árvaművi engedélyezési folyamatnak van egy speciális esete, a kedvezményezett intézményi szabad felhasználás, ami az EU IPOS regisztrációhoz kötött. Tehát a folyamat maga úgy épül fel, hogy megvizsgáljuk, hogy védette egyáltalán a mű felhasználása, a felhasználás, amit végezni akarunk. Ha felhasználás, akkor nézhetjük meg, hogy szabad felhasználásról beszélhetünk-e. És ha nem, akkor még mindig érdemes megvizsgálni, hogy közös jogkezelésről van-e szó, és utána megyünk az egyéni szerződési, engedélyezési útra. A flowchart, ez a folyamatábra, ez tulajdonképpen a kérdéseket teszi fel a megfelelő sorrendben nekünk, hogy meg tudjunk oldani egy ilyen szerzőjogi jogesetet, és a mindmap segít tájékozódni, megtalálni a válaszokat ezekre a kérdésekre, amiket maga a folyamat felvet. Ezek fejlesztés alatt lévő eszközök, reményeink szerint egyszerűen, hogy mindenki számára nyilvánosan elérhetőek lesznek, és hogy zárásképpen visszakanyarodjak erre a bizonyos modellre. Nem találtam rá jobb magyarázatot, mint hogy az a bizonyos copyright notice a fölötte lévő cég logóra, védjegyre irányul, úgyhogy végül is megoldottnak tekintettem ezt a kérdést, és összerakhatónak találtam a saját makettemet. Köszönöm szépen!